Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten szent igéjét, amint megírva találjuk a legrégebbi, az óegyházi kijelölt evangéliumban, advent első vasárnapjának ez az evangéliuma. Megírva találjuk Máté evangélium a 21. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád szeliden és szamáron ülve, igavonó állatcsikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik, oda vezették a szamarat a csikójával együtt. Ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját. Mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltozta. Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság pedig ezt mondta. Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Amen. Ez Isten igéje. Ezt testvérek, előbb Handelnek a messiását hallottuk, ezeket a fenséges dallamokat egy plázának a nyüzsgésében megszólalni, és talán nem kell sokat bizonygatni azt, hogy egy ilyen flashmob, egy ilyen villámcsődület nagyon hasonlít ahhoz, ami Jeruzsálemben történt 2000 évvel ezelőtt, ezen a napon, 5 nappal a keresztre feszítés előtt, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Advent első vasárnapja, ez az óegyházi kijelölt ige szakasz, tulajdonképpen a passiónak a kezdetét írja le. Az első keresztjének így látták jónak, hogy erre a vasárnapra, a karácsonyt megelőző időben ezt a bőti eseményt, a bőti nyitányt tegyék az ige hirdetés középpontjába. A régiek még ma is, akár mondjuk Somogyban, vagy máshogy, nem tudom, hogy itt hogy volt, de az adventi időt karácsony bőtjének szokták nevezni. Ezért is van az, hogy itt nagyon szép lila virágok jelzik a bűnbánat, a magunkba szállás, az önvizsgálat idejét, az adventi idő, tehát egyfajta bőti idő. Az első keresztjének így gondolták, mert számukra az evangéliumi 3 év, összesen 3 év, amit ők láttak az akkori emberek Jézus életéből, a 33-ból az utolsó 3-at, ez a 3 év olyan esemény volt, amitől az ő életük és az egész akkori világ élete, és mondhatjuk egészen máighatóan a világ élete megváltozott. Tehát itt van ennek a történetnek, ennek az evangéliumi történetnek a helye, a magyarázata, az üzenete az egyházi esztendő elején. Mi történt tehát Jeruzsálemben 5 nappal, Krisztus keresztre feszítése előtt? A virágvasárnapi bevonulás talán a véletlen egybeesés művelet volna. Egyszerűen csak úgy alakult, hogy ezek az emberek, akik éppen ott voltak, éppen úgy olyan körülmények között találkoztak, hogy ez lett belőle. egy demonstráció, egy csődület, egy villámcsődület. Tényleg a virágvasárnapi bevonulás egy villámcsődület volt. Egy ilyen villámcsődületet azért ugye nem egészen a spontaneitás veti elő, vagy hozza elő, hanem ott elő kell készülni, az a nagy bőgős ember ott kicsit már hangolt, fölhúzta, vagy fölhívta a figyelmet arra, hogy itt talán történik valaki. Valaki félreérti és pénzt ad neki, mert úgy gondolja, hogy ez az a szegény ember itt mostan koldul ezzel a zenéléssel. Aztán egyszer csak megjelennek innen is, onnan is az emberek, és nem, már látjuk, hogy nem véletlenszerűen, mert a végén kiemelkedik valahol a karmester, és elkezdődik a nagy mű, és onnantól kezdve már mindenki tudja, hogy ez nem véletlen. És összesődülnek az emberek, és olyanok, akik talán elindultak az ajándékbolt felé, hirtelen megállnak egy kicsit, és egyszerűen nem is tudnak szabadulni. Olyan csodálatos ez a zene, hogy oda köti őket, látni az arcokon, ahogy visszatükröződik ennek a zenének, ennek a csodálatos zenének a hatása. Tehát a virágvasárnapi bevonulás is egy ilyen villámcsődület volt. Néhányan eltervezték, Jézus kiadta a parancsot, fiam, te menj azért a szamárért, hozzátok ide, aztán tegyük így, meg úgy. És aztán hát előadták tulajdonképpen meglepetésszerűen ezt a performance-ot, ahogy mondanánk ma. Nos, kedves testvéreim, a virágvasárnapi bevonulás nem hiszem, hogy véletlen műve. Nem gondolom, hogy egy ilyen röpke villámcsődület, egy performance lett volna, hanem sokkal inkább hasonlít egy olyan színdarabhoz, amely alaposan meg van rendezve, elő van készítve. A rendező előkészíti a szerző által megírt darab színre vitelét, és aztán egyszer csak belép a főszereplő. És a hatás nem marad el, a közönség soraiban vannak, akik talán meglepődnek, éppen meghatódnak, könnyeznek. Mások pedig az örömüknek adnak kifejezést, és hozsannában törnek ki. De ott vannak a háttérben, ha csak tovább olvasnánk a mai szakaszt, azok, akik bosszankodnak, szitkozódnak, mégpedig annyira dühösen, hogy annak 5 nap múlva a következménye az, hogy ezt a királyt tövissel koronázzák meg a kereszten. Kedves testvéreim, a szenvedő király érkezik. Ez lehet a színdarabnak a címe, az Úr érkezése, a szenvedő király érkezése. Isten és ember drámája, tehát nem egy ilyen spontán, véletlenül, másképpen is történhetett volna epizód, hanem egy nagyon is régen, az ős múltban előkészített, ma is történő és a jövőbe vezető dráma. Egy nagy színjáték. Nevezzük isteni színjátéknak, ahogy drámaírók nevezték annak. Nevezzük az ember tragédiájának, vagy nevezzük talán valamiféle komédiának, Vízkereszt, vagy amit akartok címmel. Lehet bármit mondani, de végül is itt valami monumentális, valami kozmikus, csodálatos dráma van kifejlőben. A szerző, a darab szerzője a Szent Háromság Isten. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek. A Teremtő, a Megváltó és a Megszentelő Szentlélek. A szerző a teremtés előtt írta ezt a darabot, az időtlenségben, az időn túl, az időn kívül, és Krisztusra nézve írta meg a forgatókönyvet. Krisztusra nézve teremtett világ. Erről szól Pál apostol, aki maga még valamikor ott volt a bosszankodók között, akik még keresztel juttatták volna Jézust. Pál ugye nem Jézust, hanem Istvánt juttatta halálra, mint ilyen dühösködő farizeus. Aztán fölismerte, hogy ez nem egy villámcsődület, ez nem egy tüntetés, nem egy hőbörgés, nem egy demonstráció, hanem itt az Isten kezdett el cselekedni, és így írja ezt a Kolosséi levélben. Jézusról és erről az egész drámáról. Ő a láthatatlan Isten képe, az első szülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön. A láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reánézve teremtetett. A szerző ezt a darabot, a forgatókönyvet már az idők előtt megírta, testre szabottan a főszereplőre. És meg is rendezte. Ki a rendező? Jahve, az Úristen. Az Ószövetség folyamán készíti elő, és betekintést ad nekünk a kulisszák mögé, ahogyan lépésről lépésre alakítja ki a nagy világszínpadot, és formálja az eseményeket úgy, hogy azok ne tudjanak másképpen alakulni, csak úgy, hogy elvezessen a történet Jeruzsálembe, virágvasárnaphoz és a Golgota hegyére, de még azon is túl. A rendező tehát az Ószövetség Istene, Izrael Istene, a világ teremtője, aki most már úgy lép be, mint a történelem formálója. Isteni geopolitikával, isteni időzítéssel, isteni szereposztással cselekszik. A geopolitika ott van benne, hogy oda helyezi az eseményeket a világnak a kis sarkába, de az középpont lesz. A három kontinens találkozó pontja. Ott kell történnie mindazoknak, amiket a szerző megír. És isteni időzítés. Akkor kell történnie, amikor arra az Isten jelt ad, és erre az időzítésre a pogányvilág is kénytelen fölfigyelni, mert csillag jelenik meg az égen, még a kozmikus világ is a teremtő, a rendező elvének és tervének megfelelően működik. Isteni szereposztás, amiben különböző emberek jönnek, mennek, és lehet, hogy először Egyiptom, aztán Asszíria kerül előtérbe, és annak az uralkodói, majd pedig Babilon, és utána a hellének, aztán Róma. De ugyanez az Isten a királyi jelmezt, mondjuk Nabukodonozornak a királyi jelmezét rongyokra cseréli. És ő úgy tervezi, úgy rendezi az általa megírt darabot, hogy királyok emelkednek és buknak. A kép egyre élesedik. Bálám, ez a pogány próféta, mert ilyen is volt, pogány próféta még távoli jövőt lát. Azt mondja, látom őt, de nem közel. Látom őt, de nem most. Valamikor majd királyi pálca származik Izraelből, mondja Bálám 1000 évvel Krisztus előtt. És Mikás 700-800 évvel Krisztus előtt látja a helyszínt, látja a Betlehemet. Te pedig Efrátai Betlehem, bár legkisebb vagy Júda fejedelmi városai közül, belőled fog származni a Messiás. Ézsaiás pedig már látja a gyermeket, mégpedig úgy látja, hogy egy olyan gyermek, aki örökkévaló atya, békesség fejedelme, és olyan valaki, aki bele tud szólni a politikába, bele tud szólni a világ életébe. Mert így szól róla a profécia, minden dübörögve menetelő csizma, minden véráztatta köpenyeg, elég tűzmartaléka lesz, mert egy gyermek születik nékünk. 700 évvel Krisztus előtt. Látja. De még ennél is többet lát Ézsaiás, mert azt is látja, hogy ez a gyermek felnőve szolga lesz, az Isten szolgája lesz. És egyszerre valahogy nagyon-nagyon visszataszító képet lát a proféta, maga is iszonyodva gondol erre, mert azt látja, hogy valakit, aki nagyon tiszta, ártatlan, mint egy bárány, úgy szenved, kivégzik, rákenik a világ bűnét, de mégis ő lesz a győztes. Ezt is Ézsaiás írja le. Színpadi díszletek változását, szereplők jellemzését így írja le a prófétáknak a sora. A világbirodalmak emelkedése és bukása közben megtervezi az Isten a rendező, a szerző, a főszereplőnek a belépőjét. Már hallottuk ma köszöntő üdvözlő igében Zakariás 9:9. Örvendj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Kiírtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek, már nem csak Izraelnek, és uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig. Ez testvéreim, így élesedik a kép. Zakariás már néhány évszázaddal csak Krisztus előtt írja meg, vetíti előre ezeket a sorokat, és a színpadon már egyre inkább láthatóvá válnak a dolgok, a jelenségek. És a főszereplőre is vessünk most egy pillantást. A főszereplő Jézus Krisztus a megváltó. Az új szövetségben lép színre. Az új szövetség lezárul, a függöny föltárul, és az új szövetségben már nem rejtetten, nem homályosan, hanem szemtől szembe, face to face mondanám, és valóságosan, emberi módon jelenik meg az emberfia, az Isten fia. Az utolsó jelenetben lép be, az utolsó jelenetben az idők végén, személyében életre kelnek az évszázados proféciák. Amit ő maga is mond, amikor belép, ez az első mondata, ez a belépője, hogy idézi Ézsaiást, hogy azért küldött engem az Úr, azért kent fel, azért lettem messiás, a felkent szó messiásként hangzik héberül, azért kent fel, hogy gyógyulást hozzak, hogy a vakoknak a szemük megnyilását, hogy a sánták járjanak, hogy a bűnösöknek bűnbocsánatot hirdessenek, hogy az evangélium mindenki számára az örömhír, az Isten jó indulatának híre mindenki számára elérhető legyen. Hirdeti az Isten országa evangéliumát. Pontosan és félreérthetetlenül. Nincs most arra idő, hogy minden egyes részletére ennek kitérjük, de most szeretnék ebből a világvasárnapi bevonulásból egy nagyon érdekes mozzanatot kiemelni. Zakariás így írja ezt, ez a bizonyos király diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Miért kell ezt külön leírni? Mi az, hogy szamárcsikó hátán? Most akkor hol ül? Vannak, akik megpróbálták ezt értelmezni, és talán filmre is vitték valahogy úgy, hogy Jézus ül egy szamár kancának a hátán, és a lábát egy szamárcsikóra teszi. Téves. Teljesen téves. Mert pontosan megmondja a Szentírás, hogy miről van szó. Jézus nem az anya szamáron, hanem a kancán jött be, hanem a csikón. Márk evangélium külön meg is jezzi, és ne higgyük, hogy ez most felesleges, amit én mondok. Márk evangélium külön meg is jezzi, hogy Jézus így mondja a tanítványának, menjetek, ott van egy szamár megkötözve, és a csikója, amelyiken még nem ült senki. Aki egy kicsit is ért a lovagláshoz, vagy a szamaroglaláshoz, az tudja, hogy egy csikónak a hátára nem lehet csak úgy felülni. Azt be kell törni. Azt először föl kell készíteni arra a szolgálatra, amit majd végezni fog, arra a munkára. Hogy lehet az, hogy Jézus ezt megteszi? Úgy, hogy ő azzal csodálatos hatalommal jön, az alázat és a szeretet hatalmával, amelyeknek nem szükséges, hogy betörje az embert, betörje az alattvalókat. Minden korábbi király, minden korábbi messiás, minden korábbi világ uralkodó, hatalmaskodó úgy jött, hogy az alattvalókat betörte, rendre szoktatta, a békét fegyverekkel akarta megvalósítani. Jön valaki, aki egyszer csak ráül arra a csikóra, és az nem ficcánkol, és ott az igazi békesség valósul meg. Szimbolikus, jelképes, nem véletlen. Mindegyik evangélium külön leírja ezt, így idézi ezt az ószövetségi proféciát, mert a mesiás, a főszereplő pontosan a forgatókönyv szerint jár el, azt viszi színre, amit a szerző elgondolt. Tehát a testvérek, maga Jézus mondja az előző fejezetben, mielőtt ez a bevonulás megtörténik, tanítványait, a heveskedő tanítványait, akik úgy gondolják, hogy hát most itt az idő, hogy mindent fölforgassunk, kukákat gyújtsunk, és itt tovább mondanád a mai világban, menjünk be, és váltsuk le már ezt az avit zsidó vezetést, főpapságot, és hozzuk el az Isten országát, és üzzük el a rómaiakat. Nem. Jézus azt mondja nekik, így van a világban, de ti közöttetek nem ez a rend. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Hát a testvérek, ez a történet, ez a színdarab, lehet tapsolni, lehet az ajkunkat vigyeszteni, jobbra számítottunk, valami nagyobb, bombasztikusabb befejezésre, de a történet nem ér itt véget. Mert ez egy olyan színdarab, amiben senki sem maradhat kívülálló. Ennek a színdarabnak, az isteni színjátéknak, drámának az a célja, hogy a közönségből közösségé legyünk. A közönösekből, közösségből, közönségből közösségé váljunk. Az emberiség a lélek egyházává formálódjon. És itt jelenik meg az Atya, Fiú, Szentlélek hármasa. Amikor ez bekövetkezik, ott pünkösdkor, ahol a Szentlélek azokat az embereket, akik talán szemtanúi is voltak ennek a virágvasárnapi bevonulásnak, ott már közösségé, áldott közösségé formálja. Az üzenet a mai kereszténység, tehát a mi számunkra az, hogy az Úr ma is érkezik, a mi életünkben is bekövetkezik az ő érkezése és visszajövetele is. Hiszen az emberöltőnk azt jelenti, hogy amikor az én órám, az én időm lejár, akkor számomra Jézus visszajön. Tehát minden ígéret be fog teljesülni az életemben, itt és most, a 21. században is. Az Úr ma is érkezik, kérdés, hogy hogyan fogadjuk. Nem mindegy, hogy az Úr érkezését fogadóknak melyik csoportjában vagyunk. A közönösek, a éppen átmenetileg érdeklődők, akiket valahol megérint ez az isteni dráma, a Szentírás csodálatos üzenete sokakat ihletett meg. A művészet nem lenne, nem létezne a Biblia nélkül, hiszen a bibliai témájú műalkotásoknak a tömege van a világban. Ha ezt mind kivonnánk, akkor mi maradna? Kedves testvéreim, mégis ez kevés. Kevés egy átszellemült pillanat, amikor valaki talán úgy érzi, hogy valahol azonosulni tud Jézussal, azonosulni tud az evangéliummal. Aztán megy tovább, mert hiszen mindjárt záróra, és becsukják majd az ajándékboltot, és akkor nem tudom megvenni a karácsonyi ajándékot. Megint csak nem ironizálni akarok, csak azt akarom mondani, hogy mi keresztények sokszor sokkal nagyobb hangsúlyt helyezünk arra, ami nem az igazi. És nem veszük észre, hogy ki az, aki megérkezett, ki az, aki itt van közöttünk. Vannak közönös, langymeleg keresztjének, ezeknek azt mondja az Úr, mivel nem vagy sem hideg, sem forró, kiköplek az én számból, kárhozat. Nem ajánlom senkinek ezt a csoportot. Vannak a közönség keresztjének, akik talán olykor-olykor részt vesznek bizonyos alkalmakon, mint nézők, és aztán tapsolnak, vagy tovább mennek. Ebből viszont még lehet formálódni. Nem kell tovább menni, maradni kell közösségi keresztényeké kell válni, Isten családjává, Krisztus egyházává. A virágvasárnapi keresztényekből, a képernyő kereszténységből együtt megélt közösséggé kell válnunk. Ez a feladat. Erre kell most ráébrednünk. Így értjük meg igazán a nagy szerző, a nagy rendező darabját. Fogadjuk az érkezőt a zsoltár köszöntésével, de ez ne legyen, ne maradjon, csak üres szólam a szánkon. Hozsána Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsána a magasságban. És itt van, amit az apostol mondott a lekcióban, talán egy ilyen félmondatnak tűnt, olyan levegőben lógónak, de így már értelmet nyer, de mindezt valóban tegyétek is. Ámen. Imádkozzunk. Úr Istenünk, köszönjük neked ezt a csodálatos drámát, amelyben minden értünk történik. Nem azért, hogy a főszereplő learassa a sikert, a tapsot, hanem azért, hogy megértsük. Nélküle elvesztünk. Vele minden a miénk. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.